Önök a Barangolót hallják az Inforádióban. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok a stúdióban. Ifjú György a vendégvállaló turisztikai igazgatója. Megálltunk a Stefániánál, és egyelőre nem mentünk tovább a budapesti szecessziós program túrával, vagy túra programmal. Hova tovább a Stefániáról?
Hát, ahogy említettem, menjünk a Fasorba. A Fasorban, a fasori református templomon kívül is találhatunk néhány szép villát, és azt mondanám, hogy ha valakit még mindig érdekelnek a szecesszió különlegességei, akkor két egészen ritka dolgot javasolnék, mind a kettő egy-egy templom. És mind a kettő jó messze van, a külső kerületben, ahova ritkán szoktunk elzarándokolni, ezért különösen értelmes, és veszük a fáradtságot, és elmegyünk. Az egyik, az a Kőbányai Pánia templom, a Szent László téren a Szent László templom, amely, ha lehet így fogalmazni, tetőtől talpig Zsolnai Majulikából készült, szó legszorosabb értelemben, de annyira, hogyha az ember bemegy a templom térben, akkor az oltár, a keresztelőkút, a szószék, minden, egy egészen különleges élmény és látvány a művészet szerető és a szépet szerető ember számára. Van azonban egy eldugott kincsünk szecesszió témában, amiről sokszor csak a szakirodalom emlékezik meg, és ez pedig a Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templom. A különlegesége az, hogy még az epai művészettörténet is nyilván tartja, mert azt szokták mondani, hogy ez az utolsó pontja az európai szecessziónak. 1937-ben vagy 38-as évben festette ki az itteni szecessziós freskókkal a templomot Nagy Sándor. És ez a Nagy Sándor, ez a legjelentősebb magyaros szecessziós művésztelep, a Gödöllői művésztelepnek volt a tagja, nem is akármilyen tagja, hiszen alapító tagja volt, és a sógora volt a művésztelep lobogójának, ha lehet így fogalmazni, Körösfői Kriss Aladának. Kriss Laura volt a felesége, szintén szecessziós stílusban alkotó művész, és együtt vezették a Gobelin műhelyt, és Nagy Sándornak az üvegablak terveit valósították meg a Szent Erzsébeti templomban, és az ő kezenyomán készültek a freskók is, mint mondom, akkor, amikor a szecessziót lényegében Európában már el is felejtették.
A Szent Erzsébeti plébánia templomról bővebbet Vindis Judit kérdezett dr. Zsóka Sándor plébánostól.
Van vagy 20-22 szecessziós freskó, az egész templom, nagy templom azért, 600 négyzetméter az alapja, az egész templom 20 freskó van, díszítő elemekkel együtt, a grafitók, mindez mind szecessziós stílusú.
Mit ábrázolnak ezek a freskók?
A legelső, amelyekkel készült, az a magyarok megtérése, Szent István király, meg hát ugye ott a történelemnek az a kis szakasza a szentélybe baloldalt, ahol a magyarok a keresztény hitre térnek. Középen van a szentélyben a színes, három színes ablak van, a középső színes ablak, az a Szent István év alkalmából készült, és azt Nagy Sándor tervezte. Szent István ugye életéből van egy pár mozzanat. A szentélynek a jobb oldalán ott van egy másik nagy freskó, az pedig a 34. Eucharisztikus Világkongresszus, tehát 1938 volt Magyarországon egy ilyen nagyszabású világra szól egyházi ünnep, azt ábrázolja, aztán tovább mentünk, most már bibliai jelenetek vannak, az angyal üdvözlet, aztán karácsonyi jelenet Jézus születése, az a szentélyben a legkiválóbb alkotás a diadalív, tehát ott a szentély lezárul félkörben, fölötte ott a mennyei Jeruzsálem néven van ez, az nagyon-nagyon sok apró kis tökéletesen kidolgozott művészeti kis jelenetek vannak. Jobbról balról van két kis mellékhajó. A jobboldali hajóban van Jézus megkeresztelése, azután ott van a kánai mennyegző, azután a 12 éves Jézusról is van ott egy freskó, meg a házasságtörő asszonynak a bibliai leírása szerint ugye a megfestése. A másik oldalon pedig Jézus keresztre feszítés után halála, levétele a keresztről és sírba tétele. Ez a keresztre feszítés meg a sírba tétele két képen van megörökítve. Vele szembe ott a beszögellésben ott van megint két szép nagy freskó, az egyik a Jézus föltámadása, a másik pedig a Szentlélek eljövetele. Hát eddig tart az a mondjuk üdvösség történeti rész, még van négy nagy freskó, azok ilyen bibliai történeti és példabeszédi részek. Az egyik a Jairus lányának a föltámasztását, mondjuk ez mondjuk a legszebben sikerült műve neki, az a 13 éves lányt ugye föltámasztotta. Vele szemben van a tékozgó fiúnak a példabeszédje. Azután még ugye hátul a kórus előtt ott van a falon, hát ezek nagy freskók azért, mert az egész felületet betöltik. A gadáreusi fiatal emberül kiűzi a gonosz lelket Jézus, ezt nem tudom, hogy miért tettével, miért volt, hogy annyira fontos. Viszont vele szemben van egy nagyon szép kis megható hogy jelenet az Jézus történetéből, hogy a szegény asszony két fillérje, ott nézegetik az apostolok, meg Jézus leültek, hogy hogyan tesznek a perselybe pénzt, a gazdagok adjuk kisebb, nagyobb összegeket. Aztán jön egy szegény asszony, az csak két fillért. És akkor azt mondja Jézus, hogy látjátok, hogy a gazdagok adtak elég sokat, de ők a fölösségükből. Ez a szegény asszony pedig az egész vagyonát odaadta, tehát ő adott a legtöbbet. Hát ez egy ilyen példaszerű kis jelenet Jézus életéből. Lehet, hogy ugye ezek a szecessziós alakok, vagy valamik talán, nem az a klasszikus régi középkori formákat adják, mondjuk, hogy arc meg egyéb kifejezésben, de színhatásban csodálatosan szép. Úgyhogy elég sokan jönnek ide esküdni olyanok is, akik hát nem a mi plébániánk területén vannak, mert itt szeretnének esküdni.
Önök a Barangolót hallják az Inforádióban. Jó napot kívánok! A stúdióban Ifjú György, a vendégvállalóportál turisztikai igazgatója, programajánlóval folytatjuk, mint mindig. Mit ajánlasz?
Hát idézgettünk már mindenféle dalokat, meg népmeséket, ugye, akkor az őszintén szóval az a kicsit bohókás dalocska jut eszembe, hogy 100 év előtt nem volt vasút Egerbe, nem volt vasút Egerbe.
Ez nekem annyira bohókás, hogy most hallom először.
Három napig szépen tartott elő. az út Egerbe, tovább nem folytatom. Most már nem tart három napig az út, érdemes viszont akár a vonatra felülni, akár az autóra, és elmenni Egerbe a hétvégén, mert Palóc gála lesz, egy kétnapos Palóc művészeti fesztivál, ahol a palócság a hihetetlen gazdag kultúrájával megismerkedhetünk, és ennek van jelenleg egy olyan apropója is, hogy nem is olyan régen létrejött a Palóc út, ugye most már nálunk Magyarországon is szerencsére kezdenek divatba jönni ezek a tematikus turisztikai utak, ami azért jó, mert ad egy cukorspárgát annak a turistának a kezébe, aki igazából nem tudja, hogy merre is induljon, és a cukorspárga nyomán fölfűződnek például a Palóc emlékek, és ugye kevesen tudják, hogy hát Eger is a Palóc földnek a szélén, hogyha hozzáveszük a keleti palócságot is, a bakókat is, ugye a Borsodabaj, Zemplén északi területein, akkor hát nem is csak a szélén, hanem van Eger, és ezért összehozzák itt a palócokat, vannak énekesek, táncosok, népművészek, és rengetegen lesznek a nagyszerű és csodálatos palóc népviseletben, amit hát sajnos egy ritkában lehet a falukban látni.
A kétnapos Palóc fesztiválról további részletek Mindis Judittól.
A fesztivál rendezőjét, Bimbó Zoltánt hallják.
Több mint 1000 fellépő, de 80 együttes érkezik Egerbe. Népviseletbe öltözve, és többségében énekelnek, táncolnak, a hagyományaikat bemutatja több hangverseny keretében.
Honnan érkeznek a fellépők?
hát néhányat kiragadva, Rimóczka Kata, Novaj, de van ilyen, hogy Karancslapújt, Csincse, Kisudvarnok, Janok. Hát érkező vendégek az Észak-Magyarországi régión kívül még a határon túli magyar települések csoportjai, de a Galgavidék, Pest megye, de még egy picikét délebbre Szolnok és a Hajdúságból is érkeznek csoportok.
Mekkora az eltérés a különböző csoportok hagyományai népdalai között?
Két fos település nem ugyanúgy énekel egy ugyanolyan népdalt, máshol hajlít, másút díszít, más változatát ismeri, tehát picik eltérések vannak.
Barangoló. Egy műsor mindazoknak, akik hazai tájakon szeretnének pihenni. Barangoló. Magyarország bejárható.
A hírek után a Monarchia Festtel és a Tatai Vadlúd Sokadalommal folytatjuk.